Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Folytatódik az uniós csúcs. A tagállami vezetők ma a versenyképességről, a hosszú távú költségvetésről és a migráció kérdéséről egyeztetnek Brüsszelben.
Az Egyesült Államok szerint Izrael a Libanon elleni támadások folytatásával veszélyezteti az amerikai-iráni béke megállapodást, ezért elvárják a harcok beszüntetését.
Ma van az utolsó tanítási nap, kezdődik a nyári szünet. Figyelemfelhívó kampány indult a nyári gyermekbalesetek megelőzésére.
Az időjárásról.
Napos gomoly felhős idő várható nagyon erős UV-sugárzással. Északkeleten és délnyugaton lehetnek futó záporok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Kikerült az uniós záró dokumentumból az Ukrajna csatlakozásának gyorsítására vonatkozó kitétel, ezt Magyar Péter jelentette be. A kormányfő azt írta, ez az ő uniós kezdeményezése volt. Brüsszelben tegnap kezdődött és ma is folytatódik az uniós csúcs. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az unió addig áll Ukrajna oldalán, amíg csak kell. Diplomáciai források szerint ugyanakkor éles vita alakult ki arról, hogy ki képviselje Európát a béketárgyaláson. Ambrus Róbert beszámolója.
Magyar Péter most először képviseli Magyarországot az uniós csúcson. Még a tárgyalás előtt azt mondta, Ukrajna csak érdem alapon csatlakozhat az unióhoz. Szerinte Ukrajna nem kaphat más elbírálást, mint a csatlakozásra évek óta váró nyugat-balkáni országok.
Amivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk. Nagyon széttartóak az álláspontok, hogyha őszinte lehetek, a tagállamok között. Vannak, akik ugyanazt mondják, mint mi kiállunk az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett.
Az Ukrajna csatlakozásáról szóló záró dokumentumból Magyar Péter kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. A miniszterelnök azt írta, idézem, így is lehet, ha valaki nem csak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni. A brüsszeli politikó percről percre követi az EU csúcsot. A lap többször is említi Magyar Péter nevét. Szerintük a magyar kormányfő Orbán Viktor után véget vetett annak a gyakorlatnak, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnát támogató közös uniós következtetéseket. Egy másik cikkben ugyanakkor egy diplomatára hivatkoznak és azt írják, az uniós vezetők azért fogalmaztak csak általánosságban Ukrajna csatlakozásáról, mert egy konkrétabb vállalás túl sok lett volna Magyar Péter számára. Az ukrán elnök közben az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével egyeztetett. Ukrajna ezen a héten kezdte meg hivatalosan a csatlakozási tárgyalásokat. Kijev már most el akarja érni, hogy mind a hat fejezetet megnyissa Brüsszel. Volodymyr Zelenszkij a békefolyamatok felgyorsításában is számít Európára. A G7 csúcson egyetértettünk abban, hogyan legyünk erősek és hogyan vegyük rá Putyint a párbeszédre, a tűzszünetre és a háború befejezésére. Azt hiszem, ezeket a témákat is érinteni fogjuk, mondta az ukrán elnök. Az unió addig áll Ukrajna oldalán, amíg szükséges, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Nagyon erős üzenetet küldünk Oroszországnak azzal, hogy biztosítjuk Ukrajnának a 90 milliárd eurós kölcsönt a következő 2 évre, fogalmazott Ursula von der Leyen. Az Európai Tanács elnöke pedig arról beszélt, hogy ez egy történelmi hét Ukrajnának. Mind a 27 tagállam támogatja Ukrajnát. Az Európai Unió, az Egyesült Államok, a partnereink Kanadában, Japánban, az Egyesült Királyságban mindannyian azon dolgoznak, hogy folytassuk Ukrajna támogatását, mondta António Costa. Sajtóértesülések szerint éles vita alakult ki a csúcson arról, hogy ki képviselheti Európát a béketárgyalásokon. A politikónak diplomaták azt mondták, a francia elnök és a német kancellár elutasítja azt, hogy uniós szinten nyissák újra a diplomáciai kapcsolatot. Emmanuel Macron és Friedrich Merz szerint Franciaországnak, Németországnak és az Egyesült Királyságnak kell képviselnie Európát, de a béketárgyalás ideje szerintük még el sem jött.
Őszre akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés, mondta a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke az M1-en, annak kapcsán, hogy a miniszterelnök a 7-es cikkely szerinti eljárás eltörléséről tárgyalt az Európai Parlament elnökével.
Horn Gábor szerint a jelentéssel az Európai Unió még eszköztelen volt a jogállamiság és a korrupció kérdésében, és az igaz megoldást a források elzárásában találta meg. Hangsúlyozta, nagy előrelépés, hogy az uniós forrásokat most Magyar Péterék haza tudják hozni.
Magyar Péterék, ha jól látom, kevesebb, mint egy hónap alatt eljutnak. Ez az elképesztően nagy összeg, ez 6000 milliárd forinthoz hozzá fogunk tudni jutni, ami létkérdés Magyarországnak minden szempontból. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben azt is el tudom képzelni, hogy őszre, ha minden úgy megy, ahogy Magyar Péter és a Tiszapárt gondolja, akkor akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés.
Folytatódik az uniós csúcs. A tagállami vezetők a délelőtt folyamán az illegális bevándorlás és a versenyképesség kérdéséről tanácskoztak, ezekben a percekben pedig a hosszú távú költségvetésről egyeztetnek a belga fővárosban. Brüsszelből jelentkezett tudósítónk Berek Patrícia.
Ma már láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Erről a magyar miniszterelnök írt Facebook bejegyzésében, miután a tagállami vezetők az illegális migrációról egyeztettek. Magyar Péter a Poszt szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek, és hangsúlyozta, tiszteletet ad és ugyanezt elvárja Magyarország felé. Ezután a csúcs találkozó a versenyképesség és a globális gazdasági kihívások témájával folytatódott. Az adásunk előtt egy órával elfogadott tanácsi következtetés előrelépést sürget az egységes piac erősítésében és a szabályok egyszerűsítésében. Ez azt is jelenti, hogy egész Európában gyorsítanák a tervezési és engedélyezési eljárásokat, és csökkentenék az adminisztratív terheket is, hogy könnyítsék a vállalkozások életét az Unióban. Ez a mostani záró dokumentum, hasonlóan a márciusihoz, arra ösztökéri az Uniót, hogy tegyen meg mindent a megfizethető energiaárakért, a függőségek csökkentéséért és azért, hogy 2030-ra létrejöhessen az energiaunió. Gyorsítani kell az átállást a tiszta energiára, szögezi le az állásfoglalás, rögzítve azt is, hogy az Európai Bizottság július közepéig javaslatot terjeszt elő az ETS rendszer felülvizsgálatáról. Ez a kibocsátás kereskedelmi rendszert jelenti, ami évről évre csökkenti az Unióban a kibocsátható üvegházhatású gázokat, így ösztönözve a vállalatokat a zöldítésre. Több tagállam azonban a szabályok felülvizsgálatát kérte annak érdekében, hogy az ipar széndioxid kibocsátásának visszaszorítása mellett legyenek tekintettel az európai gazdaság érdekeire is. Adásunk előtt kezdték a vitát az uniós vezetők az EU következő hosszú távú költségvetéséről.
Bulgária megvétózza az Oroszország elleni új uniós szankciócsomagot, jelentette be a balkáni ország miniszterelnöke Brüsszelben.
Román Radev a döntést azzal indokolta, hogy kormánya szerint az újabb büntető intézkedések negatív hatással lehetnek a bolgár gazdaságra, valamint a kabinet nem ért egyet azzal, hogy az unió szankciós listára helyezzen egy orosz ortodox püspököt. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Bulgária nem akadályozza az Európai Unió közös döntéseit Ukrajnával kapcsolatban.
A befagyasztott orosz tőke jövedelméből finanszírozza 150 ezer drón ukrajnai gyártását a brit kormány.
A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a több mint 305 milliárd forint értékű forrást egy korábban jóváhagyott nagyobb fegyvervásárlási hitelcsomagból biztosítják. Ukrajna a bejelentett összeget a drónok előállítása mellett 350 légvédelmi rakéta, valamint földi telepítésű radarok beszerzésére is felhasználhatja.
Civileket öltek meg, és jelentős pusztítást végeztek az éjszakai orosz légi csapások Ukrajnában. Részletek Iváncsik Attilától.
Egy 8 éves kislány meghalt, az édesanyja pedig súlyosan megsebesült, amikor orosz légi csapás érte pavlográdi lakóházukat a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk megyében. Civil áldozata van a dél-ukrajnai Odesszát ért becsapódásoknak is. Herszonban pedig többen megsebesültek, amikor egy menetrend szerint közlekedő buszjáratot talált el egy orosz drón. Az egymilliós megyeközpontot Harkivot sem kímélték az ellenséges csapatok. Ott 10 civil sérült meg, és 40 lakóházban keletkezett jelentős kár. Az orosz légicsapások következtében 6 ukrán megyében akadozik az áramszolgáltatás, ugyanis az energetikai rendszer több helyen megrongálódott.
Az amerikai alelnök szerint az izraeli vezetők jobban tennék, ha nem bírálnák Donald Trump elnököt az iráni béke megkötéséért, mert az Egyesült Államok Izrael egyetlen jelentős szövetségese. J.D. Vance azt mondta, Izraelnek ugyan joga van megvédenie magát, a libanoni háborújuk azonban aránytalan a Hezbollah jelentette fenyegetéssel szemben. Washington ismételten felszólította a zsidó államot, hogy az iráni béke megtartása érdekében szüntessék be a harcot Libanonban. Izrael erre egyelőre nem hajlandó. Pék Bulcsó összefoglalója.
Az Egyesült Államok elkötelezett a béke mellett, írta Donald Trump csütörtök este a közösségi oldalán. Az amerikai elnök közölte, a tárgyalások sikere érdekében minden fronton teljes tűzszünetet várnak, beleértve Izraelt, a Hezbollahot és Libanont is. Donald Trump kiemelte, hogy péntektől teljesen újra nyílik a hormuzi szoros, az intézkedés hatásai pedig már most jól láthatók a kőolaj világpiaci árának csökkenésén. Irak és Kuvait jelezte, visszaállítják a kőolaj kitermelésének mértékét a háborút megelőző szintre. Az iráni állami televízióban közben beolvasták az ország legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei üzenetét. Eszerint az ajatollah győzelemként tekint a béke megállapodásra, amit szerinte Washington kényszerből kötött meg. Az Egyesült Államok szintén a saját sikereként értékeli a háború lezárását. J.D. Vance alelnök jelezte, hogy az amerikai hadiflotta csak akkor vonul ki a térségből, ha mindenki tiszteletben tartja a békét. Ez Izraelre is vonatkozik, aminek vezetői szerinte jobban tennék, ha nem bírálnák Washingtont az egyezmény megkötéséért. Zavar, hogy több izraeli kormánytag is bírálta a döntést, sőt személyesen az elnököt is támadták érte. Nekik azt üzenem, Donald Trump jelenleg az egyetlen államfő a világon, aki támogatja Izraelt. Az elmúlt 3 hónapban az Izraelt védő fegyverek 2/3 Amerikában gyártották az amerikai adófizetők pénzén. Itt az ideje, hogy az izraeli kritikusok felébredjenek, és meglássák, milyen helyzetben van az országuk. Fogalmazott J.D. Vance, kiemelve, hogy a következő 60 napban ő fogja képviselni országát a tárgyalásokon. Washington szerint ezek sikerét Izrael veszélyezteti, mivel a zsidó állam nem tette eleget a felszólításoknak és folytatja a harcot Libanonban. Az izraeli kormányfő ugyan nem minősítette az iráni békét, ugyanakkor közölte, Izrael önállóan hoz döntést. A harc még nem ért véget, további kihívások állnak előttünk. Ezekkel úgy tudunk szembenézni, ha készek maradunk megvédeni a biztonsági érdekeinket, miközben fenntartjuk a nélkülözhetetlen kapcsolatokat amerikai barátainkkal, akik együtt harcoltak velünk, és akiknek ezért őszinte hálával tartozunk, mondta Benjamin Netanyahu. Egészen délelőttig kellett várni, hogy kiderüljön, az Egyesült Államok is Irán elhalasztotta a péntekre tervezett svájci tárgyalásokat. Irán egyelőre nem jelezte, hogy a döntésnek köze van-e a libanoni harcok folytatásához. Teherán azonban már csütörtökön egyértelművé tette, hogy amennyiben az izraeliek nem vonulnak ki Libanonból, akkor semmisnek tekintik a megállapodást.
Bizalmat szavazott a pozsonyi parlament Robert Fico kormányának, miután a hárompárti koalíció többsége támogatta a kabinetet.
A voksolásra az adósságféktörvény előírásai miatt volt szükség, amely az államadósság szintjének megemelkedése miatt kötelezte a kormányfőt a szavazás kiírására. Bár a gazdasági mutatók alapján a szavazást már tavaly meg kellett volna tartani, a parlament végül a szlovák alkotmánybíróság szerdai döntése után rendelte el a határozathozatalt.
Déli krónika.
Átvilágítja a kormány a trafik és kaszinó szerződéseket. Vitézi Dávid miniszter azt mondta, minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a teljes szabályozási környezetet felülvizsgálják. A kormány szerint ugyanis a dohányboltok ellátását egy 1000 milliárd forintos forgalmú monopolrendszer uralja, amelynek szereplői több mint 10 milliárd forintos profitot érnek el. Részletek Mészáros Lászlótól.
Magyar Péter választási győzelme másnapján beszélt arról, milyen ügyek mentén kezdi meg felszámolni a korrupciót Magyarországon. Akkor a dohánykoncessziókat is ezek közé sorolta.
A dohány és hulladék koncesszió.
A dohány kiskereskedelem átalakítását az előző kormány a fiatalkorúak védelmével, a dohányzás visszaszorításával és a hazai kisvállalkozások támogatásával indokolta. Az első nemzeti dohánybolt pályázatokat 2012-ben írták ki.
A HVG internetes oldala csütörtökön írta meg. Olyan hangfelvétel van a birtokában, amely szerintük azt bizonyítja, hogy Szekszárdon volt politikai egyeztetés a trafik pályázatokról.
2013-ban robbant ki a Trafik Mutyi néven elhíresült ügy.
Semmi nem magyarázza.
A botrányt Hatházi Ákos, a Fidesz akkori szekszárdi önkormányzati képviselője robbantotta ki. Ő volt az első belső ember, aki névvel és bizonyítékokkal igazolta a trafikpályázatok politikai alapú osztogatását.
Ez egy ilyen szubjektív vélemény.
Szekszárd polgármestere és az akkori kormányoldal kezdetben rágalomnak nevezte Hatházi állításait, de egy titkos hangfelvétel bizonyította a szekszárdi frakció ülésen történteket. A központi nyomozó főügyészség végül bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást. Az ODBE megalakítása újabb botrányt okozott, mivel a kormány pályázat nélkül egyedi törvénnyel adta a nagykereskedelmi monopóliumot a kijelölt cégnek.
Semmiféle bizonyítéka annak, hogy politikai alapon...
Az országos dohánybolt ellátó a sajtó és az akkori ellenzék által Lázár János holdudvarába sorolt Sánta János és a BAT Pécsi dohánygyár közös vállalkozása lett. A dohánypiaci versenykorlátozás miatt indított uniós eljárás után a kormány módosította a szabályozást, de az ODBE monopóliuma megmaradt. A sajtó bírálja, hogy a tulajdonosok rekord profitot vesznek ki, miközben az állami koncessziós bevételek csökkennek.
Teljes körű felülvizsgálatát rendeli el.
Vitézi Dávid szerdán jelentette be, hogy a kormány teljes körűen felülvizsgálja a dohány és kaszinó koncessziókat. A miniszter a dohányellátási piac óriási profitját és annak hátterét, valamint a teljes szabályozási környezetet és a szerződésrendszert is kifogásolta.
Több mint 10 éve egy olyan szabályozási környezet van, ahol az állam egy koncesszióba adva monopóliumot hozott létre a dohány kiskereskedők ellátása, tehát a dohányboltok ellátása kapcsán. Itt egy több mint 1100 milliárd forintos forgalmat folytató cég, aminek ugye hát Hódmezővásárhelyi gyökerei is vannak, de nagy dohányipari szereplők is részt vesznek benne, látja el a dohányboltok ellátását. Ebből egy jelentős profitra, több mint 10 milliárdos profitra tesznek szert ezek a szereplők.
Éppen ezért felülvizsgálják a jelenlegi rendszert, és megnézik, milyen szabályozási lépésekkel tudják megvédeni a közpénzeket és a közérdeket. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a teljes trafik koncessziós piacot át kell világítaniuk. A kormány a kaszinókat is vizsgálja. Szerintük a korábbi kabinet közvetlenül a választások előtt hosszú távra, helyenként akár 2061-ig szervezte ki a vidéki nagyvárosok kaszinó koncesszióit, esetenként volt kormánytagokhoz köthető szereplőknek. A pénzügyminisztérium és a koncessziós iroda közös felülvizsgálatának pontosan fel kell majd tárnia az odaítélés körülményeit, valamint a kaszinójogok korábbi kezelésének jogosságát.
A kormány adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíjak meghatározásának jogát, ezt kérte a főpolgármester.
Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján emlékeztetett, az Orbán kormány 2013-ban befagyasztotta a vízszolgáltatási díjakat, ez alól pedig csak egyszer tett kivételt, amikor a nem lakossági díjakat korrigálták. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapest nagyon súlyos árat fizet az irreálisan alacsony vízdíjakért. Hozzátette, amennyiben az önkormányzati vízi közműtársaságok visszakapnák a díj meghatározás jogát, akkor egy úgynevezett sávos díjemelést hajtanának végre.
Nem egy finnyíró elvszerű emelést szeretném megvalósítani, hanem egy sávos emelést, amelyben lehetővé tennénk azt, hogy minden háztartás egy alapvető víz mennyiséget ingyen kaphasson meg, és utána a fogyasztás sávosan tudjuk meghatározni. Ezáltal arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy kevesebb vizet használjanak, és arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy tartsák meg az esővizet, hogy olyan beruházásokat csináljanak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy nem mindig ivóvizet kelljen például locsolni egy kertben.
A hőség és az aszály miatt elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe több Győr környéki településen.
A kevesebb fogyasztásra szabott rendszer nem bírja a meleg okozta plusz terhelést, ezért Győr-Újfalu, Győr-Zámoly, Győr-Ladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér településeken fokozott takarékosságra kérik a felhasználókat, mondta Ponty István, Győr-Ladamér polgármestere.
Azt kérnénk, hogy abban az időszakban, amikor a csúcsfogyasztások vannak, akkor ne használjuk a vezetékes ivóvizet öntözésre, medencék töltésére, járdahűtésére, hanem ilyenkor erre kútvizet használjunk.
Ártalanítást kapnak azok a gazdák, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is. Az ehhez szükséges összeg rendelkezésre áll, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásában lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A tárcavezető közölte, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően két hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek.
Itt a Krónika. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a Krónikának a szervezet elnöke.
Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a Menekültek Világnapja alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben.
A fotográfiák is mindig egy-egy emberi történetet, pillanatot ragadnak meg egy-egy menekült táborban, vagy egy menekült válság közepette. Részben a segítségnyújtás pillanatai, részben pedig azoknak az embereknek a sorsa és a sorsának a bemutatása, akik ilyen helyzetbe kerültek. Azt gondolom, hogy a segélyszervezet munkáját és magát a menekült lét tragikumát, nehézségét azt emberi történeteken keresztül lehet leginkább megérteni.
Holnap lesz a múzeumok éjszakája. Szombat este múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki kapuikat, hogy látogatók ezreit csalogassák be az intézményekbe. A tárlatvezetések mellett koncertek, irodalmi előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. Vasili Olimpia és Jávor Miklós összeállítása.
Az Egri vár gótikus palotájának Tinódi termében építik azt a minitárlatot, amit középiskolások állítottak össze. A múzeumok éjszakáján látható gyűjtemény beharangozója az Egri borkóstoló a Szőlőművelés Öröksége című kiállításnak, tájékoztatott Fejér Ingrid, a Dobó István vár múzeum osztályvezetője.
Meghittebb hangulata van ilyenkor a várnak. Ehhez kapcsolódóan ugye minden évben szoktunk ilyen tűzgyújtást is tartani. Idén 21 óra 15 perckor fog erre sor kerülni.
Az első kérdés az, hogy hány eredeti sarkantyú található a kiállításban?
A kérdés abban az online szabadulószobában hangzik el, amely interaktív módon vezet végig a Mohács 500 kiállításon. A nyíregyházi kállai gyűjtemény a játékon kívül fegyversimogatóval és korhű páncélruhák másolatával várja a látogatókat, amit fel is próbálhatnak az érdeklődők, tudtuk meg Dohanics László intézményvezetőtől.
Volt már olyan múzeumok éjszakai programunk, amit meg kellett ismételnünk két hónappal később, mert annyira igényelték az ide látogatók, sőt nem csak a városból, a megyéből, hanem az országhatáron kívülről is érkeztek hozzánk.
Az esztergomi Balassa Bálint Múzeum minden évben újdonsággal készül a múzeumok éjszakájára. Így van ez idén is, mondta Szakállas Éva múzeológus.
Megnyitjuk a raktárainkat, ez is nagyon nagy dolog. Az épületünk alsó részében található kettő darab restaurátorműhely, abból az egyikben egy különleges fabútor restaurálás előadást hallgathatnak a látogatók, a másikban pedig a régész antropológusunk készül egy csontváz elemzéssel.
Országszerte mintegy 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket szombaton este és éjszaka. Élményekből nem lesz hiány, minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelő kikapcsolódást. A Petőfi Irodalmi Múzeumban többek között Nagy László, Jókai Mór és Petőfi Sándor nyomába eredhetnek az irodalom kedvelői. Ismertette Cékmány Anna, a pedagógiai és kultúra közvetítési főosztály vezetője.
Lesznek kurátori, illetve extra tárlatvezetések, mondjuk megkértük Salino Émit, Nyári Krisztiánt, hogy tartsanak egy szubjektív tárlatvezetést minden tárlatunkban. A Petőfiben fog Nyári Krisztián vezetni, még Salino Émi a Jókai kiállításban kalauzolja az érdeklődőket.
Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvénye szombaton este és éjszaka színes programkínálattal várja az érdeklődőket.
5 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk egyebek mellett, hogy folytatódik az uniós csúcs, a tagállami vezetők ma a versenyképességről, a hosszú távú költségvetésről és a migráció kérdéséről egyeztetnek Brüsszelben. A folytatásban pedig már is hallhatnak arról, hogy ma van az utolsó tanítási nap, kezdődik a nyári szünet, és figyelemfelhívó kampány indult a nyári gyerekbalesetek megelőzésére.
Déli krónika.
Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet, szeptembertől több változás is várható az iskolákban.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Horváth Péter szerint a szisztéma motiváló hatásának növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Az elnök az alaptanterv felülvizsgálatának fontosságáról is beszélt.
A nemzeti alaptanterben a tananyagtartalmat alaposan áttekinteni, valóban azt tenni csak kötelezővé, ami a legfontosabbak, és mellette hagyni azt, hogy ezt az anyagot különböző módszerekkel úgy dolgozhassák fel a kollégák, hogy az valóban a gyerekeknek a része legyen, ezt valóban tudják, ha már azt mondjuk, hogy ez a kötelező, és ezt mindenkinek tudni kell. Ezekhez viszont, hogyha olyan módszereket használunk, amelyek valóban nem feltétlenül csak a frontális módon, hanem sok esetben csoportmunka, előkészítés, akár mesterséges intelligencia, ehhez olyan előkészületek kellnek, és olyan felkészülés, és olyan ismerete a technológiának, ami szerintem azt jelenti, hogy a pedagógusok óraszámát is csökkenteni kell, hiszen a felkészülési időt vesz igénybe.
A nyári gyerekbalesetek megelőzésére, a gyerekek biztonságos közlekedésére hívja fel a figyelmet a rendőrség és a BKK. A vakáció kezdetéhez kapcsolódva a közlekedési vállalat és a budapesti rendőrfőkapitányság 10 héten át tartó ellenőrzést végez azokon a helyeken, ahol fokozottan lehet számítani kicsik, fiatalok felbukkanására. Illés Anna összeállítása.
Ebben az időszakban még fokozottabban kell figyelni a legkisebbek és legvédtelenebbek biztonságára a közúti közlekedésben.
Hangsúlyozta a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főelőadója. Sós Zoltán közölte, a rendőrség és a BKK idén is összefogott a szünidei gyerekbalesetek megelőzése céljából. Hangsúlyozta, az akció egyik kiemelt eleme, hogy 10 héten át fokozottan ellenőrzik a közlekedőket, például sportpályák és játszóterek környékén. Hozzátette, a figyelemfelhívó kampányban egyebekkel is készülnek.
A mai napon az 1-es és 3-as villamosokon, míg jövő hét hétfőn, azaz június 22-én az 1-es és 56-os villamos vonalán lehet találkozni és együtt utazni egyenruhás balesetmegelőzési előadóinkkal, akikkel el lehet beszélgetni a gyermekek biztonságos közlekedésé, a nyár veszélyeiről, és amely kollégám a legkisebbek számára is apró ajándékokkal fog kedveskedni. Kampányunk idei új eleme, hogy a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ több baleset megelőzési kisfilmet is fog forgatni a vakáció idején. Tesszük mindezt a közösségi közlekedési járműveken utazó, a gyalogosok, illetve a kerékpárosok biztonsága érdekében.
A kisfilmeket a BRFK és a BKK közösségi oldalán teszik közzé. A videók témájához kapcsolódva a BKK jármű művein baleset megelőzési üzenetekkel is találkozhatnak az utasok. Sors Zoltán elmondta azt is, hogy a nyári szünet kezdetéhez igazodva fontos tanácsokat is összegyűjtöttek.
Kisgyermeket, illetve kisházi kedvencet soha ne hagyjunk egyedül a lezárt autóban, ugyanis a hőmérséklet pillanatok alatt életveszélyes lehet számára. Amennyiben pedig gyermekünknek a kiváló bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz az ajándék, úgy kérjük Önöket, az átadás előtt és a használat előtt beszélgessenek el gyermekeikkel a szabályos és biztonságos közlekedés feltételeiről. Mondják el gyermekeik számára azt is, hogy ha véletlenül közúti baleset részesévé válnak, legyenek akár okozók vagy elszenvedői a balesetnek, a helyszínt soha ne hagyják el, és azonnal tájékoztassák a szülőket. A legkisebbek számára nem javasoljuk az elektromos rollerek használatát.
A BKK hosszú távú célja, hogy a fővárosban senki ne halljon meg közlekedési balesetben. Erről már a cég szóvivője beszélt. Kovács Bendegúz elmondta, hogy a statisztikák szerint egyre mérséklődik a halálos, illetve súlyos sérülések száma a budapesti utakon.
Nem állítjuk, hogy ez csak és kizárólag a mi kampányunknak az eredménye. Ezzel együtt a közös intézkedés és a közös tevékenységek nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárulnak ehhez a sikerhez. Az idei stratégiának nagyon fontos eleme a legvédtelenebb közlekedők embereknek a védelme.
Hangsúlyozta, a kampányban kiemelt szerepe van a közlekedés biztonsági ismeretek bővítésének és a megelőzésnek. Kovács Bendegúz emlékeztetett, hétfőtől nyári menetrend szerint közlekednek a BKK járatai, amelyeken több gyerekkel találkozhatnak az utasok.
Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása, megkezdődött az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte a főpolgármester a közösségi oldalán.
Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy a Bubi 2.0 igazi sikertörténete a városnak. Megháromszorozta a felhasználók számát, több mint 300 ezer egyedi felhasználója volt. Emellett pedig megtízszereződött a használat, 14 millió tekerés volt a Bubin. Hozzátette, annak érdekében, hogy folytatódhasson és bővüljön a bringás forradalom a városban, korszerűsítik a kerékpárokat és legalább kétszer annyi biciklit, köztük elektromosokat adnak Budapestnek.
Az egész Bubi rendszert kimaxoljuk, láthatjátok ezeket a bringákat a városon, mert elkezdjük ezeket tesztelni. A tesztelés második szakasza az lesz, hogy majd a Budapest Go felhasználók is jelentkezhetnek a tesztelésre, mert minden részletkérdést szeretnénk tisztázni azelőtt, hogy átadjuk a nagy érdeműnek, a budapestieknek ezt a szuper Bubi 3.0-t.
Sikeresen zárult a balatoni hajózás előszezonja, erről beszélt a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója. Az elmúlt évekhez hasonlóan az utasszám növekedett, a személyhajókon 3, a kompokon pedig 6%-kal.
Vejdül Gábor hangsúlyozta, a személyhajók egyelőre az előidényi menetrend szerint közlekednek, azonban folyamatosan sűrítik majd a járatokat. Július elejétől pedig a klasszikus programhajók is útnak indulnak. Hozzátette, a nyári hónapok jelentik a legforgalmasabb időszakot. A kapacitás növelését segíti egyebek mellett a hajóflotta korábbi bővítése.
Nem csak a hajóflottán bővült, hanem megindult a kikötőknek is a rekonstrukciója, fejlesztése. A tavalyi nyáron adtuk át a felújított balatonfüredi kikötőt, idén tavasszal elkészült a ponyvódi kikötő, ami egyébként a legnagyobb utasforgalmat bonyolítja a személyhajók közül, és megkezdődött Hántozérnek és Tihanyérnek is a teljes körű felújítása.
Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos egészen keddéj félig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
A kánikula nem csak a veszélyeztetett csoportokba tartozókat, hanem az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos. Galgóci Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak a forróság okozta hőkimerülés és kiszáradás szempontjából.
Mindenképpen kerülni kell a déli órákban 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
A májusi kánikula után újabb hőhullám érte el Nyugat-Európát. Franciaországban, Olaszországban és Németországban is 40 fok körül alakul a hőmérséklet hétvégén. Több helyen hőségriadót adtak ki a kánikula miatt. Párizsban és Rómában turisták ezrei próbálják meg túlélni a rekkenő meleget. Részletek Lehocki Zsuzsától.
40 fokot mutat a hőmérő Párizsban, aki teheti, a Saint-Martin csatorna partján próbálja átvészelni a kánikulát. Őrületesen meleg van. Kell a víz, hogy felfrissüljünk, mondja egy kanadai turista. A francia fővárosnak vannak olyan látogató is, akik nem számítottak kánikulára, és most szembesülnek azzal, hogy Párizs nincs felkészülve ilyen melegre. Nagyon szép lakást sikerült kivennünk, jó helyen van, de nincs se légkondicionáló, se ventilátor. Szörnyű volt az éjszaka, panaszolta egy indiai turista. A hőség a vasúti közlekedésben is fennakadást okoz, több mint 70 intercity vonat el sem indult, mert nincs vagy nem működik megfelelően a légkondicionáló. A hőségben a sínek hőmérséklete elérheti a 60 fokot, és deformálódhatnak, ami balesetet okozhat, magyarázta egy közlekedési szakember. Elviselhetetlen a kánikula, az olasz főváros terei, utcái izzanak a forróságban. Van, aki a Panteonnál lévő szökőkútban frissül fel. A meleget hétfőig kell elviselniük. Kaliforniából jöttem, ott ugyanilyen rekkenő hőség van. Az ember folyamatosan izzad, de ide akkor is érdemes eljönni, mondta egy turista. de a helyieket is megviseli a hőség, és aggasztónak tartják, hogy már minden nyár ilyen. Hirtelen jött a meleg, és ez most így is marad. Én még emlékszem, amikor volt 4 évszak, de ez már nincs így, és a szervezetnek ehhez alkalmazkodnia kell, fogalmazott egy római. Hivatalos hőségriasztás, olvasható egy frankfurti utcai kijelzőn. Van, aki napernyővel merészkedik csak az utcára. A következő napokban a csúcshőmérséklet elérheti a 38 fokot is, különösen a felső Rajna térségében. Észak-Németországban is 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, ezért erős, egyes régiókban pedig akár szélsőséges hőterhelésre kell számítanunk, mondta a meteorológus. A legtöbben ott keresnek felfrissülést, ahol víz is van.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térsége között a 30-as kilométertől a 20-as kilométerig a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki. Burkolatot javítanak az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 87-es és a 86-os kilométer környékén mozgó terelés mellett a külső sávot zárják le. A munkavégzés aktuális helyszíne mögött kisebb torlódás alakult ki. Aszfaltoznak az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán a Kosdi csomópontnál. Az autóúton a 42-es és a 43-as kilométer között a Budapest felé vezető sávot lezárták. A járműveket a csomópont le- és felhajtóágán keresztül terelik.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Dózsa-György úton a Váci út felé az Ajtósi Türer sor után, illetve a Csalogány utcában befelé a Fő utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Dologház utcánál és a Teleki László térnél. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcs-Zsilinszky úton befelé a József Attila utcádat, mert vízvezetéket javítanak. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztást lép életbe, ahogy a krónikában is hallhattuk, de a nagy meleg mellett zivatarok is kialakulhatnak a hétvégén. A részletekről Tóth Tamás meteorológus beszél.
Jó napot kívánok, valóban pontos a felkonferálás. Holnaptól már nem lesz teljesen nyugodt az időjárás az országban, annak ellenére, hogy nálunk is nagy lesz a hőterhelés, és országszerte kánikulára számíthatunk, ami bizony hosszabb ideig is tart majd, de ahogy hallhatták, tehát holnap délutántól megjelennek az első úgynevezett hőzivatarok is. Ma azonban várhatóan az ország döntő részén nem alakul ki csapadék, esetleg az észak-keleti határ környékén, ott a Kárpátok közelében lehet egy-egy csapadékgóc, ami véletlenül feltűnik abban a térségben. Egyébként a meleg lesz jellemző, és a nagyon erős UVB-sugárzás. Ilyenkor általában délután 2 óra környékén eléri a nagyon erős fokozatot, ott, ahol tűz a nap, hiszen a legmagasabb napállás idején ez egy picit később következik be. Éjszakára a gomoly felhőzet nagyobb része, ami tehát most a délután folyamán képződött, felosztik, többnyire kevés felhőre, derült időre számíthatunk. Egy-két észak-kelet-magyarországi körzetben lehet átmenetileg picit több a felhő. Holnap a reggeli délelőtti órák alapvetően napos időt hoznak, majd megkezdődik a gomoly felhőzet képződése. Először egyébként az Alpokban és a felvidéken alakulnak ki zivatarok, de a felvidéki zivatarok várhatóan szó szerint lecsorognak majd Magyarország irányába. Így az északi középhegységben az Alföld egy részén, illetve a nyugati határ közelében, tehát délután intenzív csapadékkal kísért átmeneti kisebb hőzivatarok jelenhetnek meg, ott, ahol pedig ezek kialakulnak, ott jelentősen mérséklik a kánikulát átmenetileg. Egyébként éjszakára többnyire 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap pedig 31-36 fokra számíthatunk.
Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Seres Bea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Mexikó csoport elsőként már a 32 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon, amelyen Kanada kiütötte Katart, Svájc 4 gólt lőve győzte le Bosznia-Hercegovinát, Csehország pedig döntetlent játszott Dél-Afrikával. Bronzérmet nyert a párbajtőröző Muhari Eszter a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Megkezdődött a csoportkör második fordulója a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Mexikó 1-0-ra jobbnak bizonyult Dél-Koreánál Guadalajarában. Második sikerükkel a mexikóiak csoport elsőként már a 32 közé jutottak. A négyes másik találkozóján Atlantában 1-1-re végződött a Csehország Dél-Afrika mérkőzés. A B csoportban Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re múlta fölül. Az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia a Hercegovinát Los Angelesben. Ugyanebben a csoportban Kanada Jonathan David mesterhármasának is köszönhetően 6-0-ra kiütötte a meccset 9 játékossal befejező Katart Vancouverben. A társházigazda kanadaiak első győzelmüket aratták a világbajnokságokon. A Mexikó-Dél-Korea összecsapást a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
A mérkőzés összképét tekintve egy nagyon-nagyon komoly tényezőt figyelembe kell vennünk, mégpedig az, hogy a csapatok is számogatnak, azért a matematika ott van jelen a pályán, illetve a tabella látogatásánál. Gondoljunk abba bele, hogy mindkét csapat, Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és közben megtudták, hogy a két vetélytársuk előző nap döntetlent játszott. Adódik a kérdés, hogy egy újabb döntetlennel, hogyha óvatos játékot nyújtunk, egy magabiztos stabil védekezésből minimum döntetlennel már tovább lehet jutni. Mindkét csapat törekedett a labdavesztés után 10 ember a labda mögött helyezkedni, lezárni a kapu felé vezető utakat, lezárni a passávokat és lehozni a mérkőst nullára. Aztán abból, ha előre játékba kijön egy gól, akkor meg lehet nyerni a mérkőst, de alapjában a döntetlenből indultak ki. A mexikói játékosok, a mexikói csapat a szokásos latinos futballal gyors, rövidpasszos kombinációkat próbálkoztak, de ezt a gyorsat nagyon zárójelbe teszem, mert alapjában az egész mérkőst egy lassú ritmusú találkozó volt. Koreaiak ezzel ellentétben inkább szélek felé hosszú indításokkal próbálkoztak. Nagyon hamar kudarcot vallott mindkét támadó taktikai elképzelés, de hangsúlyozom, hogy mindkét csapat elégedett volt a döntetlennel. Míg történt az 50. perc környékén, a másik fél elején Kim Song-ju kapus egy egészen ártalmatlan beívelést gyakorlatilag kiejtett a kezéből. Ezt Luis Romo bekotorta az üres kapuba, így Mexikó vezetés szerzett. Ezzel egy picit kárpótolta a közönséget, hiszen addig már kezdett a mexikai közönség is egy kicsit úgy füttyögni. Ennek ellenére Korea továbbra sem váltott ritmust, egészen a 80. perc tájáig, amikor már cserékkel is frissítette a kapitány csapatát, és az volt az érdekes, az utolsó 10 percben viszont igenis tudott ez a koreai csapat nagyon jól futballozni, és beszorította a mexikóiakat, és két nagyon komoly helyzetük volt Csószunk fejesei által, különösen az első gyakorlatilag 4 méterről teljesen kiszolgáltatva a mexikói kapusba fejelte a labdát, tehát a kapus volt kiszolgáltatva, és Csószunknak még volt egy fejes a hosszabbításban, ami már kevésbé volt veszélyes. A koreai csapat bánhatja, hogy csak az utolsó 10 percben vette elő a támadó mentalitását. Egy döntetlen körüli mérkőzésen egy kapus hiba döntött, és ezzel Mexikó már 6 ponttal biztos 32 között.
A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Bene Ferencet hallották. A már a 32 közé jutott társházigazda, Mexikó szövetségi kapitánya Javier Aguirre így értékelt.
Kemény összecsapáson vagyunk túl. Számítottunk rá, hogy nehéz lesz feltörni a védelmüket, ugyanis kevés területet hagytak. Végül is egy hiba döntött, amit sikerült kihasználnunk. Minden dicséret megilleti a kapusunkat, Raúlt, nem ez volt a legjobb meccse, de fontos védéseket mutatott be.
A már a 32 közé jutott társházigazda Mexikó szövetségi kapitánya Javier Aguirre mellett a koreaiak részéről a Paris Saint-Germain középpályása Lee Kang-in nyilatkozott.
Szerettük volna megnyerni a mérkőzést, de sajnos veszítettünk. Ez egy világbajnokság, és ezen a szinten sokkal felkészültennek kell lennünk. Nem fér bele egyetlen hiba sem. Kikaptunk, de nincs veszve semmi. Legközelebb nyerünk.
Ugyancsak az A csoportban Atlantában 1-1-re végződött a Csehország Dél-Afrika mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon. A csehek vezető góljának szerzőjét, Mihály Sadileket hallják.
A védekezésünk úgy érzem jól működött, szervezettebbek voltunk, mint az első mérkőzésünkön, de az ellenfelünknek szerencséje volt. Csak egy 11-esből tudtak egyenlíteni. Összességében mindkét félidőt nagy lendülettel kezdtük, és nagy kár, hogy nem sikerült meglőnünk a második gólt is, ami eldönthette volna a meccset.
Az imént hallott Mihály Sadilek a 6. percben szerezte meg a vezetést a cseheknek, amelyet Tebohó Mokoena a 83. percben egyenlített ki, beállítva ezzel az 1-1-es végeredményt a Csehország Dél-Afrika mérkőzésen. Tebohó Mokoena így értékelt.
Megmutattuk, hogy tudunk bátran játszani, magabiztosan irányítunk, ha nálunk van a labda, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra. Természetesen nem voltunk elégedettek a nyitó meccsen nyújtott teljesítménnyel, de ahogy most visszajöttünk a mérkőzésbe, arra büszkék lehetünk.
A B csoportban Kanada 6-0-ra kiütötte a meccset 9 játékossal befejező Katart Vancouverben. A kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya Jesse Marsh meccs utáni nyilatkozatában kitért játékosa Ismael Kone súlyos sérülésére is.
Olyan futballt szerettünk volna játszani, amely tűzbe hozza a közönséget. Meg akartuk mutatni, hogy mit tudunk és milyen hozzáállás jellemez minket. 40 millió kanadai szeretett volna itt lenni velünk, de csak 55 ezeren voltak olyan szerencsések, hogy jegyet kaptak. Kone tökéletesen megtestesíti azt, hogy milyen ez a csapat. Sokat vállal magára, nem fél semmitől, és mindig azt szeretné, hogy nála legyen a labda. Óriási veszteség a sérülése, de tudom, hogy rendbe jön majd, mert jó kezekben van. A srác előtt fényes jövő áll, és hatalmas része van abban, hogy itt vagyunk.
A kanadaiak szövetségi kapitánya Jesse Marsh mellett a katariakat irányító Lopen, a spanyol Julen Lopetegui is értékelt a súlyos vereséget követően.
Nagyon nehéz mérkőzés volt a mai, hiszen egy kiváló együttessel csaptunk össze. Korán gólt kaptunk, aztán az első fél óra végén rárugták a másodikat. Az első kiállítás döntően befolyásolta a találkozót, és véleményem szerint túl szigorú volt az ítélet. Ilyen dolgok néha történnek a futballban, ezen most túl kell lépnünk, és a gondolataim már csak a következő meccs körül forognak. A csapatot mentálisan fel kell rázni, ami nem lesz könnyű, ráadásul a kiállítások miatt két játékosomra eltiltás vár.
Szintén a B csoportban Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve, 4-1-re múlta fölül az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia-Hercegovinát Los Angelesben. Johan Manzambi csereként beállva 2 góllal járult hozzá a svájciak sikeréhez, a Freiburg támadója így összegzett.
Ez egy valóra vált álom. Elképesztő, hogy egy világbajnokságon játszhatok, gólokat lőhetek, és még a meccsembere is én lettem. Éjjel biztosan nem fogok aludni. Győzni akartunk, és tudtuk, hogy mindent bele kell adnunk. A meccs elején nem voltunk elég jók, és javítani akartunk, mert már az első mérkőzésen sem nyújtottunk megfelelő teljesítményt.
A svájciak támadója Johan Manzambi után a bosnyákok csapatkapitánya Edin Dzeko is elmondta véleményét a vesztes találkozóról.
Ez egy kifejezetten nehéz, fájó vereség volt. Az utolsó 20 percben egyáltalán nem tudtuk tartani a sorainkat, teljesen szétestünk. Az összes kapott gólnál kissé naivan futballoztunk, már pedig egy ilyen meccsen egyetlen gólt vagy helyzetet sem szabad lebecsülni. Úgy gondolom, hogy a piros lap után jobban zárnunk kellett volna a védelemben. Sokkal jobban kellett volna arra koncentrálnunk, hogy ne kapjunk újabb gólt, ahelyett, hogy felelőtlenül rohamozunk.
A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával, éjféltől Skócia Marokkóval mérkőzik. Holnap hajnali 2 órától, 2 óra 30 perctől Brazília Haiti, 5 órától Törökország Paraguay találkozót rendeznek. Az összecsapásokat az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Hegyi Krisztián a cseh rekordbajnok Sparta Praha labdarúgója lett. A 23 éves kapus az angol West Ham United játékosaként került a prágaiakhoz. A magyar kapus a londoni klub felnőtt csapatában nem kapott lehetőséget. Az elmúlt években kölcsönben megfordult többek között a Debrecennél, majd idén tavasszal az MTK-ban védett, ahol alapemberré vált.
Nemzeti Sport Krónika.
Muhari Eszter bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló vívó Európa-bajnokságon a női párbajtőrözők versenyében. Olimpiai harmadik helyezett sportolónk az elődöntőben 15-10-re kapott ki az észt Katrina Lehisztől, aki végül kontinens bajnok lett. Borsodi Emma és Nagy Blanka a 16 között, Büki Lili a 32 között búcsúzott. A férfi tőrözők egyéni versenyében mind a négy magyar induló a legjobb 16 közé jutott. Végül Mihály Andor és Dósa Dániel a negyed döntőben, Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely a nyolcad döntőben fejezte be a szereplését. Az Európa-bajnoki bronzérmes Muhari Eszter Keszi Dórának nyilatkozott az elődöntő után.
Milyen volt ez a nap, mert azért elég hosszú volt, fárasztó, és más is panaszkodik nyilván a körülményekre, hogy meleg is van, meg elég elhúzódnak a versenyek.
Nem kell egyáltalán panaszkodni, hanem fel kell kelnünk 6 óra 15-kor, és itt kell, hogy legyek a esti folytatásban az elődöntőn akár 8:30-kor. Ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt, szerintem az évben a leghosszabb, de nagyon élveztem. Főleg úgy, hogy csoportkört is kellett vívnom, amit én csak az Európa-bajnokságon vívok, mivel top 16-ban világranglistáról kiemelt vagyok. Számomra ez így tökéletes nap volt, én éremért jöttem ide.
Azért úgy sima volt, hogy a spanyol meg a német ellen, azt hogy érezted, mi volt az első kettő, hogy így belerázódj aztán így a napba a főtáblán?
Próbáltam azt tettetni, mint hogyha ott kezdődött volna a nap, mert ugye általában nekem a 64-nél szokott kezdődni. A némettől azonban vereséget szenvedtem a csoportkörben, egy tussal, és mindenképpen vissza akartam adni neki ezt. A főtáblán pedig megverem, és itt ki is jött a különbség.
És még nagyon fontos, hogy te ugye két francián is túlmentél, mert ugye hazai pályán vannak, és ezért láthattuk, hogy mennyien szurkoltak nekik, és mennyire biztatták őket. Ez mennyire volt kemény.
Az első francia ellenfelem, a von Kressenbrock. Őnála jobban éreztem azt, hogy elnyom egy kicsit a hazai közönség hangja, és nem hallottam az edzőmet. Valamint vele utoljára rengeteg ideje vívtam, akkor is csak egy öttusban. Ő egy kicsit ilyen felfedezésre szorult számomra. A második francia ellenfelem ellen pedig próbáltam így vizualizálni, hiszen a katari dohai Grand Prix-n belevívtam a döntőt, és ott nagyon egyszerűen megvertem. Most sem éreztem azt, hogy nagyon szoros lett volna, de a vége egy kicsit szoros a sikeredet, így sikerült nyerni.
Budapesti Grand Prix döntőjéből azért már így láthatjuk, hogy tudok küzdeni egymás ellen. Most azért elég kielment az elején, mivel volt ő jó.
Budapesten vereséget szenvedtem, utána medellini világkupán pedig én nyertem ellene, és ott azért simában, ott nem egy tus volt. Most pedig megint neki jött jól ki a lépés, szerintem ez leginkább begóvívás volt. Kinek volt nagyobb most az arca szinten. De hát persze hozzájárul, hogy világranglista egyes, mindketten azért ott vagyunk a világ legjobb négyében. Ez benne van. Ezen a szinten már ugye úgy működik a sport, hogy éppen akinek jobb napja van. És szerintem most neki volt jobb napja, és ezt láttam rajta az asszony előtt is, én pedig pontosan tökéletesen jól elfáradtam így az elődöntőre.
Az Európa-bajnoki bronzérmes párbajtőrvívót Muhari Esztert hallották. Stollár Fanni az amerikai Ézsia Mohamed oldalán bejutott a négy közé a berlini füvespályás női tenisztorna páros versenyében, miután a negyeddöntőben döntő rövidítésben legyőzte a Coco Gauff, Jessica Pegula amerikai kettőst. Marozsán Fábián viszont a nyolcad döntőben búcsúzott a hallei füvespályás tenisztornán. A magyar játékos 6-2-6-4-re kapott ki az amerikai Taylor Fritztől. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 19-én. A Duna a hazai szakaszán apad, a folyó Paksig igen alacsony, alatta alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 19 Celsius fok, Budapestnél 21,2, Mohácsnál 22,1 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dunaremete 116 cm 20%, Medve 155-16, Nagybajcs 114-17, Gönyű 71-17, Komárom 124-16, Esztergom 102-15, Nagymaros 50-15, Budapest 170 cm 16%, Dunaújváros 45-15, Dunaföldvár mínusz 62-15, Paks 89-19, Dombori 142-23, Baja 247-23, Mohács 276 cm 24%. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 30 gázló van. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdán mínusz 97 cm 3%, Marcal Móriczhida mínusz 29-13, Ipoly mínusz 88-6, Sió Szekszárd 277-41, Mura Letenye 142-19,
Dráva-Dráva Szabolcs 128 cm 28%. A Tisza hazai szakaszán enyhén változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes szakaszokon igen alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 20,4 Celsius fok, Tokajnál 23,2, Szolnoknál 23,4, Szegednél 22,6 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 219, 4, Vásárosnamény mínusz 179, 5, Záhony mínusz 292, 7, Dombrád 16 cm 20%, Tokaj 469, 59, Tiszalökalsó mínusz 44 cm 27%, Tiszafüred 565, 72, Kisköre felső 751, 65, Kisköre alsó mínusz 295, 3, Szolnok mínusz 266 cm, 3%, Csongrád mínusz 154, 15, Szeged 93 cm, 27%. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 154 cm, 4%, Kraszna Ágernőmajor 140 cm, 25%, Bodrog Felsőberecki 194, 23, Sajó Beretke 49, 7, Felső Zsolca 12 cm, 5%, Hernád Aboskőszeg 128, 5, Gesztely 1 cm, 6%, Zagyva Abc 27, 3, Jásztelek 129, 10, Berettyó Szalárd 111 cm, 3%, Szeghalom 200 cm, 35%, Sebeskörös Csucsa mínusz 22, 2, Feketekörös Belényes 42, 18, Remete 307, 39, Fehérkörös Gyula 154 cm, 37%. A Balaton átlag vízszintje és medertelsége 77 cm, 41%, vízmérsége 325 cm, hőfok a Siófoknál 22,2 Celsius fok, a Velencei-tó Agárnál 55 cm, 1%, hőfoka 24,6 Celsius fok, a Fertőtó Fertőrákosnál 36 cm, 39%, hőfoka 25,1 Celsius fok.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
5-27%-ra ugorhat az áfa. Milliókkal drágulhatnak az új lakások jövőre. Ön szerint megéri új ingatlant vásárolni ma Magyarországon? És augusztusban érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Mit gondol erről? Ismer olyat, akinek ez gondot okoz?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
A mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pont
pompás finanszírozás 11 millió 400 ezer forinttól. A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.